Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői adásunk témái: a jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája. A jó pásztor vasárnapja a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A pápa a keresztény iskola testvérek nagykáptalanjához: segítsétek az összetört álmú diákokat. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával. A jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája.
Buona domenica.
Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, feltámadt és nekünk adta lelkét. Mindnyájunkat nevünkön szólít, és ha eltévedünk, addig keres bennünket, amíg újból rá nem talál. Fejtette ki Ferenc pápa jó pásztor vasárnapján délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Értékünket nem világi sikereink határozzák meg, mert Jézus szemében nagyon sokat érünk és örökre. Fedezzük fel ismét az élet titkát. Szenteljünk minden nap időt, hogy Krisztus jelenlétében legyünk, hagyjuk, hogy a jó pásztor szerető karjai befogadjanak bennünket. Buzdított rá a Szent Atya. Ezt a vasárnapot Jézusnak, a jó pásztornak szenteljük.
È dedicata a Gesù buon pastore.
Kezdte beszédét Ferenc pápa, idézve az evangéliumi szakaszból Jézus szavait: a jó pásztor életét adja a jóakért. A Szent Atya hozzátette, hogy Jézus olyan nagyon ragaszkodik ehhez a szemponthoz, hogy háromszor is elismétli húsvét negyedik vasárnapjának evangéliumi szakaszában. De felmerül a kérdés: milyen értelemben adja életét a pásztor a juhokért? A kérdésre válaszolva Ferenc pápa kifejtette, hogy pásztornak lenni, különösen Krisztus idejében, nem csupán egy mesterség volt, hanem egy egész életet jelentett. Nem egy ideig tartó foglalkozásról volt szó, hanem arról, hogy a pásztornak egész napokat, sőt még az éjszakákat is meg kellett osztania a juhokkal, mondhatnánk, hogy szimbiózisban élt velük. Jézus az evangéliumi szakaszban elmagyarázza, hogy ő nem egy béres, aki nem törődik a juhokkal, hanem ő pásztor, aki ismeri őket. Ő ismeri a juhokat, húzta alá Ferenc pápa. Ez így van. Jézus mindannyiunk pásztora,
pastore di tutti noi,
ismer mindnyájunkat, nevünkön szólít minket, és amikor eltévejedünk, addig keres bennünket, amíg újból ránk nem talál, utalta Szent Atya Lukács evangéliumára. Még ennél is több. Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, föltámadt és nekünk adta lelkét. Ez az tehát, amit az Úr mondani akar nekünk a jó pásztor képével. Nem csak azt, hogy ő a nyáj vezetője, a nyáj feje, hanem mindenek előtt azt, hogy mindnyájunkra úgy gondol, mint életének a szeretetére. Gondolkozzunk el ezen, kérte Ferenc pápa. Krisztus számára én fontos vagyok. Ő gondol rám, pótolhatatlan vagyok számára, életének végtelen árát jelentem. És ez nem csupán egy szólásmondás. Ő valóban értem adta oda az életét, értem halt meg és támadt fel. Hogy miért? Azért, mert szeret engem, és olyan szépséget talál bennem, amit én gyakran nem látok. Hányan vannak ma azok, akik alkalmatlannak, sőt rossznak tartják magukat? Hányszor gondoljuk, hogy értékünk az elért céljainktól, a világ szemében való sikerünktől, mások ítéletétől függ? Milyen sokszor semmiségért elpazaroljuk önmagunkat, állapította meg Ferenc pápa, hangsúlyozva, hogy a mai evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy az ő számára nagyon sokat érünk, és örökre.
Valiamo tanto e sempre.
Akkor tehát ahhoz, hogy ismét önmagunkra találjunk, az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy az ő jelenlétébe helyezzük magunkat, hogy engedjük, hogy befogadjanak és felemeljenek bennünket a mi jó pásztorunk szerető karjai. Ferenc pápa ezután a következő kérdések feltevését javasolta. Találok-e minden nap egy pillanatot arra, hogy elfogadjam azt a bizonyosságot, amely értéket ad az életemnek? Képes vagyok-e találni egy pillanatot az imádságra, az imádásra, a dicsőítésre, hogy Krisztus jelenlétében legyek, és hagyjam, hogy ő megsimogasson engem? A jó pásztor azt mondja nekünk, hogy ha ezt tesszük, újra felfedezzük az élet titkát. Emlékezni fogunk arra, hogy a jó pásztor az életét adta értünk, neked és nekem, mindnyájunknak, és hogy az ő számára mindannyian fontosak vagyunk. Hangsúlyozta Szentatya, majd a következő fohásszal zárta le a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédét. A szűzanya segítsen nekünk, hogy Jézusban megtaláljuk az élethez elengedhetetlenül szükséges dolgokat. A jó pásztor vasárnapja, a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A Regina Czőri elimádkozását követően a pápa szólt a hivatások világnapjáról, majd megismételte felhívását, hogy a Közel-Keleten és Ukrajnában a háború logikája helyett jusson érvényre a diplomácia és a párbeszéd útja. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy húsvét 4. vasárnapján, a jó pásztor vasárnapján ünnepeljük a hivatások világnapját, amelynek idei témája: meghívást kaptunk a remény elvetésére és a béke építésére. Ez egy nagyon szép alkalom arra, hogy újra felfedezzük az egyházat, mint egy olyan közösséget, amelyet a karizmák és hivatások több szólamúsága jellemez az evangélium szolgálatában. A pápa ebből az alkalomból szeretettel köszöntötte a római egyházmegye újpapjait, akiket tegnap délután szentettek fel a Szent Péter bazilikában, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak az új papokért. A pápa ezután a Közel-Keleti helyzet témáját érintette, amelyet továbbra is aggodalommal és fájdalommal követ. Megismételte felhívását: ne engedjünk a visszakövetelések és a háború logikájának, ehelyett jussanak érvényre a párbeszéd és a diplomácia útjai, amelyek oly sok mindent elérhetnek. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a két nép hamarosan felhagyhat a szenvedéssel. A pápa azt kérte, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról sem, amely oly sokat szenved a háború miatt. Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek nagy káptalanjához: segítsétek az összetört álmú diákokat! Hétfő reggel találkozott a Szentatya a francia alapítású keresztény iskola testvérek szerzetesrend római nagykáptalanjának 64 tagjával. A De La Salle Szent János által 1680-ban Reims-ben létrehozott, kizárólag testvérekből álló kongregációt a szentszék 1725-ben hagyta jóvá, és a nagykáptalan erre a jubileumra készül. A Szentatya mindenek előtt megköszönte a munkájukat, amelyet sajátos karizmájukkal a gyermekek és fiatalok evangelizálásáért végeznek, az oktatáson és a nevelésen keresztül. Az intézmény mostani bicentenáriumi jubileuma lehetőséget kínál arra, hogy visszatérjenek az alapítók eredeti elképzeléseihez. Szolgálatuk ma már a világ különböző országaiban jelen van, mert műveiket teljesen az Úrra bízták, és a diákokat minden erejükkel a teljes emberi fejlődés szem előtt tartva szolgálják. Az iskola testvérek ma a világ szegénységtől és főként a fiatalok munkanélküliségétől sújtott régióiban dolgoznak, ezért a pápa arra buzdította őket, hogy igazi atyai szívvel az Isten szerető és együtt érző arcát tükrözzék diákjaik felé.
Padre, che riflettono il vostro amorevole e compassionevole.
Hivatásuk jegyében a perifériákat választják, amely már önmagában is tanúságtétel a világ előtt, amelynek arcát eltorzítják a háborúk, a közöny és a leggyengébbek elutasítása. Segítsék az ottani fiatalok sok okból összetört álmainak megvalósulását, és hogy a háború félelmében élő gyermekek se veszítsék el a képességüket, hogy mosolyogjanak. Nagy káptalanjuk végén megújítják majd a szizonya szeplőtelen szívének tett felajánlásukat, ezért pedagógiájukban segítse őket Mária teljes igenje, amely egészen belesimult Isten üdvözítő tervébe. A szizonya segítse őket a kezdeti buzgalom megőrzésében, hogy alázatosan, az Istenbe vetett bizalommal, valamint gyengétsége és irgalma jegyében örömmel tudjanak szolgálni. Zárta beszédét Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek szerzetes rend római nagykáptalanjának 64 tagjához. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával. Ferenc pápa április 20-án szombaton délelőtt kiagotáson fogadta a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Stúdión kedves vendége, Molnár Antal történész, egyetemi oktató, a Pápai Történettudományi Bizottság tagja és egyúttal a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatója. Most pedig részt vett a Pápai Történettudományi Bizottság 70 éves jubileumi ülésén, amelyet valójában a Szent Atya is megtisztelt. Mindenek előtt arra kérdezek rá, kedves Antal, hogy a Szent Atya beszédéből melyek a számodra legfontosabb pontok?
Köszönöm szépen, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy nagyon gazdag beszéd volt, amelyben a pápa reflektált a bizottság 70 éves történetére. Nagyon érdekes, hogy 70 év, és pontosan 70 kötet a publikáció is, ami megjelent, tehát ez pontosan egybevág a két szám. Nagyon fontos gondolat volt szerintem, ami számomra nagyon kedves, már csak a korábbi munkám miatt is, az a kulturális diplomácia hangsúlyozása. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként szolgálhattam a magyar kultúrát Róma, és meggyőződésemmé vált, hogy igazából kevés fontosabb dolog van a nemzetek közötti együttműködéshez, vagy a magyar nemzet, a magyar nép értékeinek külföldi megismertetéséhez, mint a kulturális diplomácia. Amikor a pápa beszédét azzal kezdte, hogy a kultúra diplomácia a legfontosabb, akkor úgy éreztem, mintha kifejezetten hozzám szólt volna.
Jellemző volt egyébként a bizottság 70 éves történetére, hogy túl a saját illetékességén, amelyek történelmi szempontok, a kultúra felé is tekintett és próbált nyitottan üzenni a világ felé, és kapcsolatot keresni.
Igen, mindenképpen, bár ugye ez egy történész bizottság, és valamennyi tagja történész, annyi mondjuk szabadság van a tagok kiválasztásában, hogy van, aki inkább kánonjogász, mint történész, vagy inkább művészettörténész, mint szorosabb értelembe vett történész, de a tagok nagy része az kifejezetten katolikus egyház történetével foglalkozik, tehát igazából nyitott a bizottság, amit a pápa is hangsúlyozott nagyon sok felé, de az egy nagyon fontos szempont. Ez egy katolikus bizottság, olyan értelemben is, hogy a tagjai mind gyakorló katolikusok, és feltétele a bizottsági tagságnak a rendezett magánélet, elnézést, hogy így fogalmazok, de ez azt jelenti, hogy vagy papi ember, vagy cölibátusban él, vagy keresztény házasságban. Tehát ez feltétele a bizottsági tagságnak. Tehát ilyen értelemben mi egy katolikus egyházi bizottság vagyunk, ugyanakkor történelmel foglalkozunk, viszont a történelmet nagyon széles értelemben vesszük. Erre egy egyetlen példát idézek, a bizottságnak igazából II. János Pál pápasága óta, ugye a bizottság 1954-ben alakult, ezért 70 éves, de II. János Pál pápasága óta volt egy nagyon fontos feladat a nyitás az ortodox világ felé, ezért egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki a bizottság a Szovjetunió, majd az Oroszország beli történészekkel, a Szovjet, majd Orosz Tudományos Akadémia világtörténeti intézetével rendszeresen közös konferenciákat rendeztek. Az egyiken nekem is szerencsém megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem 2014-ben az első világháború kitörésének évfordulóján. Sajnos ezek a kapcsolatok most éppen szünetelnek, de ugyanígy egy nagyon fontos az, hogy három kontinensről jönnek, olykor négyről a bizottság tagjai, tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg jelképezi a bizottságnak a nagyon gazdag nemzeti összetétele, jelképezi az egyháznak ezt a nagyon erős nemzetköziségét. Tehát mindenki a saját nemzeti kultúráját, nemzeti történelmét képviseli a bizottságban, ugyanakkor mindenki nyitott a többiekre is. Tehát ez ilyen értelemben ez egy nagyon izgalmas nemzeti bizottság, ugyanis a maga a bizottság 1954-ben, mint a Vatikán után Nemzeti Történeti Bizottság alakult meg, mivel a Nemzetközi Történész Bizottság az nemzeti bizottságokból áll, a Magyar Nemzeti Bizottság is természetesen, és 1954-ben 12. Pius pápa megalakítja a Vatikáni Nemzeti Bizottságot, ami egy nemzetközi bizottság, tehát ilyen módon kicsit leképezi a Nemzetközi Bizottságot, mint egyetlen nemzetközi bizottság. Elnézést, ez egy kicsit bonyolultul hangzik, de valójában ez adja az értékét. Itt volt az ülésen a Történész Világszövetség elnök nője is, egy francia kolléganő, aki egyébként kiválóan tud magyarul és magyar történelmel is foglalkozik, és ő is hangsúlyozta ezt, hogy milyen jó, hogy van egyetlen nemzeti bizottság a Nemzetközi Történész Világszövetségnek, amelyik nemzetközi.
Ha a történészek együtt kutatnak és együtt tanácskoznak, akkor a történelem bizonyos eseményeinek a közös, harmonikus olvasatát keresi. Ugye ez lehetséges volt, vagy említetted volt II. János Pál pápa javaslatára, együtt az ortodox történészekkel. Még mindig a keresztények közösségén belül maradva lehetséges volt ez alatt a 70 év alatt együtt dolgozni protestáns történészekkel?
Természetesen például a reformáció 500 éves évfordulója 2017 nagyon fontos konferenciák voltak például Luther Mártonról és Rómáról, Róma és Luther Márton kapcsolatáról, de más alkalmakkal is természetesen együtt dolgozott a bizottság protestáns történészekkel, és igazából ez a fajta mondjuk együttdolgozás ortodoxokkal, protestánsokkal, de még inkább szerintem az, hogy a katolikus világon belül ez a nagyon sok színűség, nagyon sok féleség, ami jelen van, ami az egyház nemzetköziségét jelenti, ez nagyon komoly mértékben gazdagítja magukat, a tagokat is, hiszen ahogy itt beszélgettünk például a mai ebédnél kollégákkal, hogy mennyire fontos az, hogy olyan történészek, akik mondjuk jönnek egy adott világból, egy adott nyelvi, kulturális közegből, találkoznak egy teljesen más kulturális nemzeti történetírással, és ahogy ezek együtt kezdenek játszani, együtt kezdenek működni, ahogy megismerjük, hogy mások hogyan látják adott esetben azokat a nagyon hasonló jelenségeket, amelyekkel mi is birkózunk, mint kutatók, ez fantasztikus módon ki tudja tágítani a látásmódunkat, és egy nagyon komoly pluszt ad a kutatásaink számára.
70 év eltelt. Mi az, amit itt most a sok feszültséggel teli világban, a Szent Otyás utolla beszédében erre a konfliktusokkal teli világban, milyen olvasata lehetséges a jelennek, hogy valamilyen módon előbbre lássunk és tisztában lássunk?
Igen, hát ugye mindig ez a legnehezebb kérdés. Erre azt szokták mondani a történészek, hogy mi a múltat kutatjuk, és nem futurológusok vagyunk. Az biztos, hogy a történelemnek mondjuk a legegyszerűbb tanítás, amit komolyabb kutatások nélkül is láthatunk, hogy gyakorlatilag minden konfliktus, minden történelmi állapot egyszer véget ér. Tehát ugyanezt mondhatjuk a mostani háborúkra, a mostani konfliktusokra is. Ugyanakkor talán a legfontosabb tanulsága, ha ismernénk egymást, ha tudnánk egy kicsit a másik szemével is nézni azt a bizonyos helyzetet, akkor feltehetőleg kevesebb konfliktus lenne. Ehhez viszont az fontos, hogy például mi történészek, akik ezzel foglalkozunk hivatásszerűen, ezt a fajta missziót felvállaljuk, hogy a szélesebb közönség számára azokat a tanulságokat, amelyek a történelemből adódnak, azokat közvetítsük, és tulajdonképpen egy kicsit azt kell, hogy mondjam, papagáj módon szajkózzuk, pontosan azért, hogy számukra is világos legyen, hogy azok a fajta konfliktusok, amik most a világban vannak, azok tulajdonképpen nagyon sokszor egymás nem ismeréséből, és ebből fakadó nagyon mély, akár évszázados gyűlöletekből fakadnak. Tehát, hogyha ezt tudnánk valamilyen módon közvetíteni, és tulajdonképpen erre utalt a pápa is a hit szereppel, illetve azzal, hogy a történelmi igazságot keres, amelyet a forrásokból megismerhetünk, és ne az ideológiák mentén szajkózzuk ugyanazt a mondani valót. Ha ezt tudjuk közvetíteni a nagyvilág felé, akkor valószínűleg mi is hozzátettünk egy kis lépéssel, de valamennyivel ahhoz, hogy ezek a konfliktusok idő után szelidüljenek és megszűnjenek.
Kedves Antól, köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát!
Nagyon szépen köszönöm!
A Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!